Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Szerintem egy fontos dolog, hogy vagy fontos üzenete van ennek ez egyébként nyilván megint bizonytalanságot is hozó döntésnek, hogy például aki eddig nem fektette be a pénzét, nem kapott kamatot a bankszámlájára, az gondolkozzon el, hogy 2 év alatt elvesztette, attól függ, hogy milyen inflációs mutatóval számol, a pénz a megtakarításai reál értékének a 30-40%-át. És akkor még nem a legdrágább árufőcsoportokból indultam ki. Hát azért gondoljunk abba bele, hogy ha valaki egy, mondjuk az aktív élete során mondjuk 50 évet dolgozik, mondjuk középkorú, mondjuk az átlag magyar életkorból indulunk ki, akkor nincs már nagyon sok évtizede hátra, hogy 30-40%-os reál leértékelődését a megtakarításainak visszakeresse, és hogyha valaki kíváncsi arra, hogy mi lesz a következő nagy probléma Magyarországon a 2020-as években, az ez a fajta vagyondestrukció. Ugye beszélünk körülbelül 20-25 ezer milliárd forint körüli összegről, ami nem hozott semmit a tulajdonosainak, mert készpénzben volt, folyószámlán volt, vagy nulla kamatozású bankbetétben volt.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della, a 24.hu gazdasági podcast műsora, Bakaev Zoltán vagyok, mai vendégünk pedig Jaksígy György, befektető, a Concord Értékpapír ZRT alapítója és igazgatóságának elnöke. Üdvözöllek a stúdióban.
Köszönöm a meghívást.
Na hát az elmúlt napokban nem volt hiány humorbombákból, a kormány több tagja is egészen érdekes megjegyzésekkel gazdagította tudásunkat, gondolok itt elsősorban Varga Mihály pénzügyminiszterre, illetve Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszterre. Ugye Nagy Márton előbb arról beszélt, hogy ideje fölkészülnünk az uniós pénzek nélküli világra, miközben Varga Mihály meg arról próbálta meggyőzni a közvéleményt szinte aznap, hogy a költségvetésben nincsen B-terv az állam finanszírozására, csak és kizárólag az uniós forrásokkal terveznek. Ez már egy érdekes szituációt teremtett. Ma pedig adásunk felvételének napján, június 12-én hétfőn, pedig azt tudtuk meg Nagy Mártontól, hogy el kéne gondolkodni azon, hogy az inflációs célrendszeren belül megemeljük az úgynevezett inflációs célt, tehát a jegybank ne 2-4% közé lője be az ideális szintjét az inflációnak, hanem ezt emelje meg, ugyanis a makrokörülmények, tőkéhez való hozzáférés korlátossága, a munkaerőpiac korlátossága és egyéb kihívások miatt nagyon úgy néz ki, hogy a világgazdaságnak be kell rendezkednie egy az eddiginél magasabb szinten rögzülő inflációra. Hogy látod ezeket a kérdéseket? Ki ül itt túl sokáig a körhintán, hogy kicsit megszédülve jön le róla és egészen érdekes megállapításokat tesz?
Hát volt a magyar gazdaságpolitikának egy nagyon kényelmes időszaka, ez nagyjából a 2010-es évek második fele, amikor magas világgazdasági növekedéssel, alacsony inflációval, sőt éveken keresztül gyakorlatilag nulla inflációval, alacsony kamatokkal, és egy egyre erősödő, lazító gazdaságpolitikával lehetett látványos eredményeket elérni. Ezeknek természetesen burkoltan már akkor látható egyik következménye volt, amit azóta megéltünk, hogy fizetési mérlekben, árszínvonal emelkedésben és egyéb egyensúlyi kérdéseket nézve előbb-utóbb feszültség jelentkezik, vagy akár kimondottan komoly problémák, háború és egyéb külső hatás nélkül is, tehát ez benne volt, bele volt programozva a rendszerbe. És tulajdonképpen a vírus megjelenésével elindult egy olyan időszak, ami viszont ezt a kényelmet megszüntette a magyar gazdaságpolitikában. Tulajdonképpen áttértünk egy ilyen kommandózásra, ahol egyrészt a korábbi lazaságnak a hatásait kellett semlegesíteni, elindult egy szigorú monetáris politika. Ezt nem követte a fiskális politikának a szigorodása, mert egyrészt választási évek estek közbe, amelyek nyilván egy lazább fiskális politikát vontak maguk után, Másrészt, hogyha ezekre a kérdésekre, amik az elmúlt napokról szóltak, visszatérünk, vagy rátérünk, akkor az is látható, hogy a gazdaságpolitika két fő iránya, a monetáris politika és a kormányzati hatáskörben lévő cselekvés, az nem teljesen harmonikusan zajlik, aminek az az oka, hogy a monetáris politika nem tud nem szigorú lenni. Ugye október 16-án eljött az igazság pillanata, hogy sajnos 13%-os jegybanki kamat is kevés, főleg a 25%-os inflációhoz képest. Ugyanakkor kormányzati szempontból nem cél nagyobb recessziót előidézni, mint ami amúgy is benne volt a pakliban, és emiatt ezek a furcsának tűnő megnyilatkozások arról szólnak, a kormányzat keresi, a gazdaságpolitikai kormányzat keresi azokat a menekülő utakat, ahol tompítani lehet a nyilván elsősorban a családok, egyébként ezt követően, vagy ezzel szoros összefüggésben a kisvállalkozások, középvállalati szektornak a segítési lehetőségeit. A teljes gazdaságot nem lehet megsegíteni, hiszen pont arról szól az infláció letörésére irányuló minden lényegi eszköz, hogy annak az aktivitást, a keresletet kell visszaszorítania, és ezen keresztül reménykedni, hogy az árak is visszaszorulnak, ami tulajdonképpen szerintem most késő tavaszra elindult, és nem kizárt, de persze nem, nincs is rá biztosíték, hogy ez a jövő év elejére egy számjegyű infláció bekövetkezhet. Persze addig még sok
jövő
víz.
Jövő év elejére?
Igen.
Nem, tehát év végére?
Év végére, jövő év elejére. Tulajdonképpen itt, hogy egy pár hét ide vagy
Orbán
oda,
azt hiszem, hogy... Orbán Viktor ukázva attól, hogy decemberre ennek egy számjegyűnek kell lenni.
Orbán Viktorra úgy tűnik, az infláció is hallgat. De azért elsősorban itt arra kell gondolni, hogy van egy nagyon jelentős forint erősödés a tavalyi mélypontokhoz képest, amit ez a magas kamat nagy mértékben meg szinte teljesen megmagyaráz. Ez a magas kamat, ez nem csak a forint árfolyamára hat, hanem a beruházási keresletre, a fogyasztásra, tehát hogy azért megnézzük, és nyilván gondolom a beszéltés folyamán meg fogjuk nézni, hogy hol is tart a magyar gazdaság, hát erősen recesszív hangulatban van, miközben ahhoz képest, amit tavaly nyáron gondoltunk, ugye a világ egészéről, jegybanki kamatemelések, ahol igen, ott szigorodó költségvetési politikák, kinézett egy nagyobb recesszió is, ami pillanatnyilag még nem látható. Nem kizárt, hogy ez majd még jön, tehát nagyon sok mutató van, ami abban az irányban mutat Amerikában, Európában, hogy ez a helyzet tud még romlani, de minden esetre eddig szerintem jobban alakult, mint a pesszimista várakozások. Magyar gazdasági pálya pedig nagyjából azt hozza, amit vártunk szerintem.
Amit Nagy Márton mondott az inflációval, az inflációs céllal kapcsolatban, az tulajdonképpen egy nyílt beismerése annak, hogy a kormány nem tudja kordában tartani az árfolyamatokat? És inkább a szabályozás próbálja hozzáigazítani az élethez, a valósághoz?
Szerintem annak a vágynak a megnyilatkozása, amire az előbb utaltam, hogy miközben a jegybank nem teheti meg, hogy gyorsabban és nagyobb ütemben lazít, alapvetően itt a kamatcsökkentési pályára gondolok, a közben a kormány keresi azokat a lehetőségeket, hogy tompítsa a recessziós hatását a magas kamatnak, és az elmúlt hónapokban jelentősen felértékelődő
forintnak.
Akkor próbáljunk
meg Matolcsi György fejével gondolkodni. Mi lehet a válasz a jegybanknak erre a felvetésre?
Az, hogy nem mond semmit, amit ma megjelentettek az újságok is.
Igen, és a zárt ajtók mögött a dolgozószobában egymás közt a monetáris tanács tagjai és a jegybank vezetői hogyan vélekedhetnek erről a javaslatról szerinted? Megfontolásra érdemesnek tarthatja?
Egyetlen egy igazi tőkéje van, az viszont a mindent más befolyásoló tőkéje, és azzal nem célszerű játszani, ez a kredibilitása. Tehát egy jegybank nem térhet le arról a pályáról, amit kommunikál a piac felé, csak azért, mert egyébként lehet, hogy teljesen jogos gazdaságpolitikai érdekek miatt a kormányzat mást szeretne látni. Nyilván a magyar kormány okosabb annál, mint hogy nyílt színen megpróbálja a jegybankot más döntésre, vagy egyáltalán bármilyen módon befolyásolni.
Miért most nem ez történt a magyar nemzetben megjelent?
Hát ettől szinten? Azt hiszem, hogy még nem fog más jegybanki kamatpálya kialakulni.
Igen, csak ez nem nyomásgyakorlás a jegybankra?
Én Nem, én azt gondolom, hogy ez annak a szériának a része, amit azért hónapok óta látunk, hogy van egy színház, amit a nagy közönség is élvez, van egy színház, ami a színház rejtettebb folyosóin játszódik, és az nyilván más hangvétellel és más részletességgel tárgya ezeket a témákat, de azt gondolom, hogy sem a kormány, sem a jegybank ezt a nehezen helyreállítani készülő, vagy lassan helyreálló hitelességet nem akarja újra megtörni azzal, hogy egy elsietett lépést tesz. Ez jól látható, hogy a jegybanki kamatemelés inkább a nagyon-nagyon óvatos forgatókönyvet követi, mint az akár azt mondanám, hogy egy ilyen az út közepén haladunk, de se nem jobbra, se nem balra nem térünk le arról nagyon. Tehát, hogy inkább szuper óvatos, azt mondja, inkább késéssel megyünk az események után, hiszen a kamatemelések is késéssel haladtak az infláció után. Tehát ez egy logikus dolog.
Azt ki lehet jelenteni, hogy úgy a kormánygazdaság politikája, mint a jegybank monetáris politikája az elmúlt 4-5 évben a Covidot megelőző időszakot is nagyjából ideértve elkövette az összes klasszikus hibát, amit el lehetett követni, hogy ne javítsák a helyzetet, hanem minden egyes döntésükkel csak rosszabb pozícióba kerüljünk?
Én azt hiszem, hogy amiről tulajdonképpen, ahol a beszélgetés indult, hogy a 2010-es évek második felében volt egy nagy vágy a magyar gazdaságpolitika alakítóinak a fejében, hogy egy lényegesen magasabb növekedést fel tudjon mutatni az ország, hiszen a 2010-es évek első felében 1% körüli gazdasági növekedést tudtunk bemutatni, ami egy felzárkózó gazdaságnak nem pálya, tehát az beláthatatlan következményekkel jár. És ezzel nem is lett volna gond, hogyha, mint ahogy a főzésnél, nem mindegy, hogy tehát nagyon jó, hogyha használunk sót, borsot, fűszereket, stb., csak nem mindegy, hogy mennyit teszünk bele. Nagyon jó, hogyha melegítünk van, de nem elégetni akarjuk. Tehát itt a mértékekkel volt a gond, túlzottan és rásul egymást erősítő módon a fiskális, a monetáris politika is öntötte a pénzt, a forrásokat a gazdaságba, ami kiegészült az Európai Uniós források beömlésével, és egy olyan növekedési szintet értünk el pár évre, tehát itt gondolok 4-5%-os növekedésre, ami a magyar gazdaságban nincs meg a potenciája szintjén, és amikor ez nincs meg, az előbb-utóbb valahol ki fog csapódni. Ez alapvetően két helyen tud kicsapódni, ha időben nem fékezünk. Az egyik az árszínvonal növekedés, a másik pedig a fizetési mérleg helyzet romlása. Mind a kettő bekövetkezett tankönyvi módon, tehát semmi különös nem történt. Nyilván, hogyha előbb fékezünk, akkor kisebb ez az egyensúlyvesztés. A probléma az, hogy mielőtt még rágondoltunk volna, hogy hol van a fékpedál, megjelent a járvány, és a járvány fékezett, tehát egy pillanatra el lehetett hinni, hogy ez majd elvégzi azt a munkát, amit a gazdaságpolitika nem. És ekkor már a gazdaságpolitika újralépéskényszerbe került, hogy most viszont a járvánnyal szemben kénytelen lazítani. És ez a két dolog hatványozottan jelent meg 21-22-től a magyar gazdasági folyamatokban. Úgyhogy ha csak az elmúlt pár hónapot nézem, akkor jól látható, hogy a jegybank október óta nagyon konzisztensen, és ahogy mondtam, messze a óvatosabb forgatókönyvet követi, miközben a kormányzat részben szigorít, hiszen jól látható, hogy a 22-es választási költségvetés után drasztikus visszalépésnek kell jönni. Ugye ezt a tavalyi hónapokban rendre újabb és újabb bejelentések vetítették előre, leálltak a beruházások, leállt nagyon sok program, itt a kormány finanszírozott, közben elkezdtek akadozni az Európai Uniós pénzek, de azért teljesen nem akarja bedobni a törülközőt. Hát azért gondoljunk arra, hogy miközben a jegybank kinkeservesen próbálja csökkenteni a mérlegét és a likviditást, ami a piacon van, és magas kamatszinttel üzemel, közben, ha mindent összeadunk, vagy 1000 milliárd forintnyi olyan hitelprogram indult be, tehát már a szigorítás időszakában 1000 milliárdos nagyságrendű hitelprogram működik, ami kedvezményes kamattal próbálja a vállalkozói szektort víz fölött tartani egy visszaeső gazdaságban.
Van egy olyan konteó, hogy a kormány szándékosan tartja magasan az inflációt ezekkel az intézkedésekkel. Ez mennyire hihető, elfogadható megközelítés, olyan értelemben, én nem hiszem, hogy van olyan kormány, amelyik politikailag megmerné kockáztatni, hogy hosszú távon 20% fölött ragadjon be egy inflációs szint. Tehát én nem osztom ezt a fajta, ezt a gondolatot, teóriát, de te hogy látod, hogy azért nincs a kormány ellenére az, hogyha 10% fölött ragadna be egy időszakra, egy hosszabb időszakra az infláció?
Szerintem épp elmélyű ember nem szeret tartósan 5% fölötti inflációt látni, és a magas, egyre magasabb kétszámjegyű számokat, azt még kevésbé. És azért ez az ország, és a ma működő gazdaságpolitikusok már aktívak voltak abban az időszakban, a 90-es években átélte, hogy milyen az, amikor magas inflációt iszonyatosan nehéz letörni, és egy amúgy is gyengén teljesítő gazdaságban ezt sajnos csak a kereslet rombolásával lehet elérni. Emlékszünk a 90-es évek közepére, csomag-csomag hátán és egy stagnáló gazdaság. Tehát nagyon nehezen sikerült ráállni arra a pályára, és hát azért látjuk, hogy nagyon sokszor kerültünk abba a helyzetbe, hogy meg kellett keresni a fiókban az IMF telefonszámát közben, hogy azért ha buktatókkal is, de egy viszonylag alacsony vagy csökkenő inflációs ráta mellett, ha nem is nagyon magas szinten, de növekedni tudott a magyar gazdaság. Tehát ezt veszélyeztetni szerintem éppen mélyű ember nem akarja. Az egy másik kérdés, hogy az inflációnak, aminek leginkább csak rossz következményei vannak, van egy pozitív következménye, két pozitív következménye. Az éves költségvetés szintjén, és idézővelbe tenném a pozitív szót, az a következmény, hogyha alul tervezi, és rendszeresen alul tervezi a kormány az inflációt inflatórikus időkben, egyébként meg pont fordítva, ugye, hogyha visszagondolunk a 2010-es évek közepére, akkor az történik, hogy a bevételek magasabban realizálódnak, mint ami a költségvetési törvényben van, és a kiadásoknak nem kell teljes mértékben utána menni. Nyilván a nyugdíjakat kompenzálni kell, sok ponton kell belépni, főleg szociális területen, de nem a teljes spektrumon, tehát kialakul egy jobb költségvetési egyenleg, mint ami egyébként kinézett. De azért mondom, hogy ezt a pozitív szót azért én idézőjelbe tenném, mert közben viszont, hogyha rendszeresen ezt a játékot játsszuk, ez beépül a gazdasági szereplő gondolkodásába, és eleve nem is hiszik el azokat a számokat, amik egyébként nem hitelesek.
Meg a másik... Tegyük hozzá, hogy azért rendkívüli a mostani helyzet, mert a költségvetés egyben az energiaköltségekhez is próbál hozzájárulni, és a rezsikiadások is determinált kiadásokká váltak lényegében, amit az inflációval együtt emelkedett.
Persze, és akkor erre mindjárt vissza is fogok térni, csak a másik dolog az az államadósság helyzete, hogy idén a legoptimistább forgatókönyv szerint is stagnál a magyar gazdaság, de a nominális bruttó hazai termék az közel 20%-kal fog nőni. Miért? Mert az az infláció. Na most, hogyha egy ekkora növekedés van a bruttó hazai termékben, akkor ezt a növekedést nem lekövető államadósság növekedés, tehát bármennyire is magas az államadósság növekedése, egyszerű matematika, hogy vissza fog esni drasztikusan az államadósság per bruttó hazai termék mutató. Ez látszólag jó hír, de ezt ilyen áron érjük el, amit látunk a tavalyi meg az idei év gazdasági folyamataiban. És akkor visszatérve a legutóbbi kérdésre, nagy koloncok vannak a magyar költségvetésen. Ugye az egyik, amit említettél, ez az energia kompenzálása. Ennek van a jól ismert rezsivédelmi komponense, de hát belépnek újabbak és újabbak. Magyar kisvállalati szektor nem tudja kitermelni a piaci alapú áremelkedést. Nagy része a kisvállalkozásoknak általány szerződésben volt, vagy fogalma se volt, hogy milyen szerződésben volt. Hiába esett vissza mondjuk a földgázára, nagyjából a tizedére ahhoz képest, ahol tavaly nyáron voltunk, ez a kisvállalkozások többségénél nem jelenik meg. Miért? Ha általánydíjban voltak, akkor 757 forintot fizetnek, nagyjából a 7-8-szorosát a piaci árnak. Ha szerzősük volt, akkor attól függ, hogy milyen szerzősük volt, ki tudnak-e mászni belőle, tudnak-e jövet kötni. Egyáltalán a szolgáltatónál van-e valaki, aki fölveszi a telefont, hogy teljesen hétköznapi problémát mondjak. Több százer kisvállalkozásnál ez egzisztenciális probléma, a teljes és totális fejreállás néz ki nagyon jelentős részében ezeknek a szektoroknak. Észrevette a kormány is, elkezdte módosítani a szabályozást. Ha jól tudom, akkor ettől a hónaptól azok a kisvállalkozások, amelyek kvalifikálódnak ebben a programban, az eddigi számláiknak a felét fogják csak fizetni, mondjuk villanyszámlára gondolunk. Ez azt jelenti, hogy kispékség, cukrászat, salátabár, fodrászat, ahol mondjuk 4-5-szörösére ment föl mondjuk a villamos energia ára, az most visszajön a felére, még mindig a többszöröse lesz annak, amit mondjuk tavaly nyár, vagy akár idén évvégéig fizettek, de már nem az a gyilkos szorítás, amit a 4-5-szöröződő árak jelentenek. És hogyha semmi más nem emelkedett volna, ami persze illúzió, hiszen minden elég jelentősen emelkedett, ez egy tényező elég ahhoz, hogy egy nagyon-nagyon komoly csapást mérjen a magyar kis- és középvállalkozókra. Nyilván a nagy vállalatok eleve olyan szerződéseket kötnek az energiabeszállítóikkal, amelyek mennek a piac után valamilyen rendszerben. Mivel a tavaly nyárinak a töredékére estek vissza az árak, még ha magasabbak is, mint amit a 2010-es években tegyük hozzá áldott állapotként megszoktunk, de már nem menedzselhetetlen. És azok az ipari tevékenységek, és ez egy európai jelenség, amelyekről bebizonyosodott, hogy arra voltak fölépítve, hogy van olcsó orosz gáz, és ennek a korszaknak úgy tűnik, hogy végérvényesen vége, azok pedig jelentős mértékben vagy átalakították az üzleti modelljüket, vagy áthelyezték a termelésnek azt a részét, ami energiaintenzív mondjuk Amerikába, vagy a Közel-Keletre. Tehát itt van egy hosszú távú folyamat is, nem csak az, amit az elmúlt mondjuk egy-másfél évben láttunk.
Megütötte a fülemet, amit előbb mondtál a gazdasági kilátások, hogy idén stagnálás a maximum, ami benne van a rendszerben. A kormány 1,5%-os növekedést vár, ez tulajdonképpen stagnálásnak felel, meg vagy még ennyire se vagy optimista, mint a kormány?
Hát a 1,5% az ilyen esetben egy fantasztikus eredmény lenne, és ahhoz tényleg még minden nap kéne egy jó ötlet a gazdaságpolitika alakítóitól, csak nem biztos, hogy ezt találkozik mondjuk a jegybanknak a saját kredibilitásáért vívott küzdelmével. Én, és ez nem csak én gondolom, mert látom, hogy az elemzőházak mit gondolnak erről, multilaterális intézmények, stb. Tehát van mit olvasgatni. Nem nagyon látok olyan elemzést, ami ezt a 1,5%-ot alátámasztálni. Ezt gondolom, hogy ahhoz képest, amekkora a baj, ahhoz képest még a nulla gazdasági növekedés is egy klassz dolog lenne, vagy lesz. Most az első számú probléma az az, hogy tényleg a világ egyik legmagasabb inflációs rátáját, és különösen azoknál a termékeknél, mint például élelmiszerek, amelyek húsba vágóak, és itt beszélünk több millió embernek a húsba vágásáról, tehát ez nem egy réteg probléma. Hogy ezt minél előbb visszaszorítani egy kezelhető szintre. Tehát az, hogy egy számjegyű inflációt szeretne látni a miniszterelnök úr az év végére, az egy nagyon-nagyon józan vágyálom, vagy elképzelés. Tehát, hogy igenis ez lenne a jó. Erre nincs garancia, de nyilván a folyamatok ezt reméljük, hogy lehetővé teszik. Ennek sajnos az ára az, hogy a gazdasági növekedés megszűnik idén. Most, hogyha csoda történik, lehet, hogy lesz több, mint nulla, de nem hiszem, hogy lényegesen több tud lenni. Bármi történhet persze. És utána lehet azon gondolkodni, hogyha egy olyan szintre kerül az infláció, hogy szép lassan lehet lazítani ezen a szorításon, akkor mik azok a programok, amik nem fogják újra meglökni az inflációt, nem fogják újra meglökni a külső egyensúlyunkat negatív irányba, de egy kicsit elkezdik felerősíteni a magyar gazdaságot, és akkor itt bejön a képbe az Európai Uniós pénzeknek a kérdése, mert ugye erre nem válaszoltam, hogy burkoltan, de most már nem is burkoltan, ha valaki olvassa azt, amit a kormányzati szereplők mondanak, abból az derül ki, hogy igen, szó szerint arra készültek föl, hogy a pénzek egy része nem, vagy pedig csak késve jön meg. És ezek a pénzek nyilván, amikor a gazdaság forrásait vizsgáljuk, különösen a beruházási oldalon, ezek a következő években, meg az elmúlt években hiányoznak.
Na de strukturálisan a magyar állam készen áll arra, hogy uniós pénzek nélkül oldja meg a finanszírozását? Nagy Márton arról beszél, hogy szerintem már holnaptól erre készen kellene állnunk.
Hát egyrészt már tegnaptól, ugye tehát ezek a pénzek már nem jönnek egy ideje, tehát ez nem a jövőbeli bekövetkező probléma, hanem ez egy velünk élő, most már lassan 2 éve velünk élő probléma. Nincs más választása a magyar kormánynak, tehát ahhoz kell szabni az embernek a kiadásait, amilyen bevételekkel számolhat. Én azt gondolom, hogy több problémát kell kezelni. Egyrészt az országnak a deviza helyzetét, a külső egyensúlyát, hiszen az Európai Uniós támogatások automatikusan egy deviza beáramlást jelentenek, aminek láttuk az elmúlt tizenvalány évben, hogy mennyire jelentős a hatása a forint árfolyamára, a deviza adósságunk alakulására, a külső egyensúlyunk alakulására, tehát kezelni kell azt, hogy ez a fajta kieső deviza beáramlás, ez hogy jön be. A másik, hogy kezelni kell azt, hogy ez egy olcsó forrás, mert vagy ingyen adják támogatásként, vagy nagyon alacsony kamatú hitelként. És a harmadik, hogy amikor ez az áramlás ez jól működik, akkor arra sokkal szívesebben kapaszkodnak rá külföldi befektetők, akár pénzügyi befektetők, amelyek a forint megfelelő árfolyamában bízva arra játszanak, hogy a magyar befektetési lehetőségek, részvények, kötvények, vagy csak maga a deviza, az felértékelődik. Ugye ezt láttuk az elmúlt hónapokban. Tehát, hogy van egy járulékos hatás. Tehát azzal, hogy probléma van az első oszlopnál, vagyis nem jön ez a pénz, jön a következő probléma, hogy ami majd esetleg jön helyette, az drágább lesz, méghozzá materiálisan drágább, és a harmadik, hogy bizonytalan, hogy mennyire tudunk mellé becsatornázni további alapvetően pénzügyi vagy egyéb működő tőkejellegű befektetést. Én amit ma látok ebben a képben, hogy azok a főleg az utóbbi időben sok figyelmet kapó ázsiai működő tőke beruházások, amelyek ugye erősen vitatottak a gazdasági racionalitásukat tekintve, részben arról szólnak, hogy pótolják a kieső deviza beáramlást a hiányzó Európai Uniós pénzek miatt. És másodlagos, hogy egyébként még esetleg akkumulátort is gyártunk.
De ez akkora léptékű horderejű lehet, hogy egy az egyben ki tudja váltani, és ki tudja váltani az uniós forrásokat, és meg tudja oldani ezeket a kérdéseket. Ugye Nagy Márton is arról beszél, hogy részben a globális pénzpiacokról, részben pedig működő tőke beáramlásból kell inkább fedezni ezeket a bevételeket, de hogy mennyire reális az, hogy abban a nagyságrendben, ugye itt 30 milliárd euróról beszélünk körülbelül, ebből most 21-22 milliárd eurót érintenek a különböző korlátozások, hogy ebben a nagyságrendben jutna forráshoz a magyar állam.
Hát vegyük azt alapul, hogy azért talán nem több 10 milliárd euró az, ami nem jön be, inkább én azt mondom, hogy reálisan pár milliárd euró hiányozhat, és ezt már sokszor elmondtam, hogy ezt elosztjuk 3 évre, 5 évre, 7 évre, most mindegy, hogy a ciklus teljes egészére vagy egy részére osztjuk el, ez azért egy közel 200 milliárd dolláros bruttó hazai termékhez képest azért fáj, ha nincs, de nem ezen múlik Magyarország jövője. Tehát, hogyha az összes többi problémát csak közepesen jól kezeljük, nagyságrendekkel jobban alakul. Nyilván ez hiányzik, az előbb felsoroltak miatt halmozottan hiányzik, de nem megoldhatatlan kérdés, hogy mi a megoldás. Tehát egy az egyben ingyen forrás leváltani működőtőkére, az nem ugyanazt az eredményt hozza. Tehát mondjuk egy egységnyi Európai Uniós támogatás kiváltása attól függően, hogy mit szeretnénk elérni, devizaellátottság, külső egyensúly, jobb befektetői megítélés, ahhoz annak a sokszorosát kitevő működőtőke beruházásra van szükség. Miért? Azért a működőtőke beruházásnak egyrészt más a gazdája, az mondjuk egy távol-keleti vállalat. Másrészt a beruházás jelentős részben importból fog megvalósulni, és a fenntartása, a működtetése is, mivel egy energiaintenzív, szintén magas importhányaddal fog rendelkezni. Tehát az ingyen pénzzel szemben van egy sokkal, ha úgy tetszik, drágább pénz, nem ugyanaz a hatása. Pár milliárd eurót vagy dollárt találni a világban működő tőke beruházásra nem probléma. Tehát, hogyha alapvetően a világban nincs gond, Magyarországon alapvetően, ha nem is jól, de nem rosszul mennek a dolgok, akkor 7 év alatt pár milliárdot összegyűjteni, ezt én nem látom problémának. És látszik, hogy a kormány nagy erőkkel dolgozik ezen. Az, hogy azok a beruházások mennyire előnyösek Magyarország számára, azt egyrészt senki nem tudja, de érdemes róla vitát folytatni. A másik, hogy nyilván, amit az előbb elmondtam, az arány nem mindegy, hogy hányszorosát kell egy ingyenpénz eurónak behozni máshonnan működőtőkében, hogy elérjük ugyanazokat a hatásokat.
És ugye említetted, a működő tőkének van egy nagyon jelentős hatása a külkereskedelmi egyenlegre, meg a fizetési mérlegre is. Például azon keresztül, hogy a debreceni akkugyárba mindent külföldről, Kínából fognak hozni, technológiát, munkaerőt, és a profit sem fog valószínűleg itt maradni. Úgyhogy a végső egyenleg az azért valószínűleg más lesz, mint hogy az uniós pénzeket tudnánk felhasználni, és azokhoz férnénk hozzá, de nézzünk meg akkor egy másik aspektusból ezt a kérdést, vizsgáljuk meg. Ugye Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt időszakban többször is egyértelművé tette, hogy ami minket az Európai Unióhoz köt, az lényegében az, hogy most még hozzáférünk az uniós forrásokhoz, de 2030 környékén, amikor már nettó befizetővé válhatunk, akkor el kell gondolkozni azon, hogy megérje nekünk az unióban maradni. Hogyha most már beáll az a helyzet, hogy nem férünk hozzá az uniós forrásokhoz, akkor mi az oka annak, hogy bennmaradjunk Orbáni logika szerint ebben a közösségben?
Tehát hangsúlyozom, hogy kizártnak tartom, hogy a 7 éves ciklus összes euró centjét ott hagyjuk az utolsóig az Európai Unióban. A nagy részéhez így úgy amúgy hozzá fogunk jutni, és jutunk hozzá most is. Tehát ugye az agrártámogatások megvonása az föl sem merül, tehát egy eszébe nem jut senkinek. A kohéziós alapok döntő többsége eldöntött tény. Tehát azért mondom, hogy szerintem a ma erről szóló viták jelentős részében nincsenek tisztázva a számok, hogy mi az, ami veszélyben van, mi az, ami biztos,
hogy mi az, ami csúszik. Tibor már márciusra ígérte a megállapodások megállapodásának a véglegesítését és az uniós források elindulását. Most már Brüsszelben arról beszélnek, hogy könnyen lehet, hogy a 2024-es európai parlamenti választások utáni időszakban tud majd megnyílni az uniós pénzcsatorna, hamarabb nem. Tehát folyamatosan tolódik ki a hozzáférésünk ehhez a kasszához.
Igen, ugye az előbb beszéltünk róla, hogy azt halljuk, meg azt olvassuk ki a megszólásokból, hogy a kormány azzal számol, hogy jelentős forrástól elesik az ország. Szerintem, ha ez ennyire nyíltan bevallott tény, akkor nincs mit vitatni rajta, hogy ezen gondolkozik a kormány. Egyébként ez a dolga, tehát hogyha valami nem az szerint alakul, ahogy eddig, meg ahogy terveztük, akkor meg kell találni ennek a megoldását. Nem, valószínűleg nem lesz tökéletes megoldás, mert annál egyszerűbb pénz, mint amit ide utalnak, és gyakorlatilag eddig azt se kérdezték meg, hogy mit csinálunk vele kis túlzással. Most azért nagyon megnézik, hogy mit csinálunk vele. Ebből van a galiba, hogy minél többet néződnek, annál több problémát
szerinted
találnak.
Szerinted közelebb vagyunk most a Huxithoz, mint voltunk mondjuk 2 évvel ezelőtt?
Ezt nem tudom megítélni. Hozzáteszem, hogy az fontos tudni, hogy azért számunkra az Európai Unióban való lét, akár gazdaságilag, politikai, társadalmilag nézem, sokkal, de sokkal fontosabb annál, mint amit pusztán az Európai Uniós források jelentenek. Ez miért van? Azért, mert valóban, hála Istennek, integrálódtunk az Unióba, és ennek nagyon-nagyon sok előnyét élvezzük. És nem jelentéktelen az az előny, ami a támogatásokból, finanszírozási forrásokból, és ezeknek a halmozott egyéb előnyeiből fakad, de csak egy kis része ennek a nagy halmaznak. Na most ebből az is következik, hogy gazdasági értelemben Magyarország nem tud kilépni az Európai Unióból. Tehát, hogyha egy országnak külkereskedelem ennyire jelentős a bruttó hazai termékbe, talán Csehországé magasabb a blokkon, itt az egykori KGST blokkon belül, mint Magyarországnak. De talán lehet, hogy Írországot, meg egy-két országot leszámítva, a csehek meg mi vagyunk. Tehát pár élen járó olyan ország van, aminek ennyire fontos a külkereskedelem, és azon belül az Európai Unióval, vagy az Európai Unión belül folytatott külkereskedelem. Tehát nem kérdés, hogy ez nem akarat kérdése, hogy mi az Európai Unió gazdasági értelembe vett része vagyunk. Ez eldőlt tény. Ezt az országot innen kirángatni, én nem is tudok elképzelni olyan eseményt, amivel lehet. Az egy másik kérdés, hogy formálisan akarunk-e az Európai Unió tagelni. Én ma nem látok arra semmilyen racionális szempontot, hogy miért ne lennénk a tagjai, hiszen most arról beszélünk, hogy lassan 20 év alatt eljutottunk odáig, hogy nehéz felsorolni az előnyeit. Persze, meg kell felelni, klubtagság az jár bizonyos vállalásokkal, mi ezeket eddig nem vettük komolyan. Most úgy tűnik, hogy komolyan fogják vetetni velünk, és valószínűleg, hogy nem akarjuk teljesen komolyan venni, ezért nem fog bejönni az összes pénz. Az és ebben két üzenet van a figyelmes hallgatónak, vagy nézőnek, hogy ebben két üzenet van ebben a mondatban.
Az a befektetői kör, akit kiszolgáltok a Concordon keresztül, ők hogyan élik meg, hogyan látják a Magyarország helyzetét, pozícióját? Gondolok itt jogbiztonságra, gondolok itt pénzügyi stabilitásra. Ugye pont egy viszonylag friss intézkedés, hogy behozták a 13%-os szocót is a különböző befektetésekre, kivéve az állampapírokat, hogy látszik-e olyan mozgás, portfólió átrendezési szándék, adott esetben komplett vagyonok kimenekítése Magyarországról, hogy minél távolabb tolni ettől a kormánytól a befektetéseket?
Én pánikszerű mozgást nagyon rég nem láttam Magyarországon, és nem csak a nálunk látható befektetői körben, hanem egyáltalán. Nyilván a tavaly nyár vége, őszeleje az egy nagyon-nagyon kifeszített helyzet volt, hiszen olyan brutális energiaszámlát kellett kifizetni az országnak, amit egyrészt kitermelni is nehéz, másrészt a hozzá szükséges devizát nem nehéz kitermelni. És hát hála Istennek az energiapiac visszatalált egy normálisabb kerékvágásba, és ez levette a nyakunkról ezt a szorítást, és közben, amiről a beszéltés elején leginkább beszéltünk, hogy a kormányzat, illetve egy banki lépések is azt az irányt segítették elő, hogy stabilizálódjon a helyzet. Tehát reméljük, hogy nem lesz újabb ilyen pánikhelyzet, vagy nem sodródunk vissza ebbe az irányba. Sem a külső, sem a belső tényezők miatt. Az viszont jól látható, hogy nagyon magas, és szerintem nem csak a mi ügyfélkörünkben, hanem úgy általában a devizatartási készség, még úgy is, hogy azért a forint kamatok azok elég erős versenyt jelentenek. Viszont, ha mai állapotot nézem, egy 4,50-ről 343-4 forintra leeső dollár, egy 4,30-ról 3,68-ra leeső euró, már nagyon más helyzet. Tehát a magas kamatokkal szemben ma már van egy magas potenciális forint leértékelési vagy devizafelértékelődési lehetőség, és ahogy a jegybank csökkenti a kamatot, és közben nem emelkedik ezeknek a devizáknak az ára, vagy nem csökken a forinté, úgy ez a lehetőség, vagy ez a feszültség nőni fog a rendszerben.
Épülnek nyilván föl a forint elleni pozíció?
Nem is az, hogy forint elleni, én ezt nem szeretem ezt a kifejezést, mert ez olyan ellenséges. Tehát azért, mert valaki azt hiszi, hogy nagyobb az esély, hogy a forint gyengül, vagy a dollár erősség, az nem valami ellen, vagy valami mellett van, leginkább a racionalitás mellett van, ha jól eltalálta az adott delikvens. Úgyhogy tehát összegezve, hogy nem látok se okot pánikra, se semmiféle jelét ennek, sőt, inkább azt látom, hogy egy nagyfokú optimizmus övezi. Hát ugye a gazdasági híreket nézzünk, a forint árfolyamot nézzük, tőzsdei árfolyamot nézzük, akkor jól érzékelt, hogy tavaly ősztől, tehát úgy október óta drasztikusan javult a helyzet. Reméljük, hogy nem fog újra visszaesni. De a devizatartási hajlandóság, főleg ahogy csökkennek majd a forint kamatok, és főleg, hogyha közben nem gyengül jelentősen a forint, az egyre inkább jelentkezni fog.
Ez a gazdasági racionalitás, de ugye van a másik része a kérdésnek, hogy politikailag mennyire lehet bízni Magyarországban, a jogbiztonság mennyire tekinthető megvalósultnak, stabilnak. Tehát ilyen értelemben a befektetők keze esetleg nem remege egy kicsit, nem gondolják azt, hogy máról holnapra, nyilván a legdrasztikusabb lenne, hogyha korlátoznák a hozzáférésüket a saját vagyonukhoz, de például az ilyen intézkedések, amikor egyik napról a másikra bevezetnek egy 13%-os pluszadót a kamattára a befektetéseknek, azért az gondolkodóba érthet embereket, hogy bármi más is megtörténhet. Láss külön adók különböző ágazatokban.
Igen, tehát hogy ennek most már komoly hagyománya van, hogyha valahol van egy megoldandó probléma, erre születik valamilyen megoldás, annak általában van egy olyan kihatása a piaci szereplőkre, ami nem mindig pozitív.
Érthető. De megtanultak együtt élni?
Tessék?
Megtanultak együtt élni ezzel?
Valamilyen szinten igen, nyilván. Tehát mindenki, aki egy adott rendszerben működik, adott piacon, adott befektetésekkel foglalkozik, az felméri, hogy mik azok a tényezők, amik változhatnak, vagy már változtak, ezt a tapasztalatot használja a jövőre nézve. Az biztos, hogy aki Magyarországon akar befektetni, az ahhoz kellett hozzászokjon, hogy egy éjszaka olyan dolgok történhetnek, amit esetleg nem is álmodott egy nappal korábban, nem hogy mondjuk 10 évvel korábban. Úgy tűnik, hogy ez most már normává válik, tehát a befektetők, és nem csak a befektetők, hanem mindenkinek a gondolkodásában, aki írni, olvasni tud, ez beépül. Ez nem jó, tehát ez nem jó hír, ez rossz hír, de pillanatnyilag ez a helyzet. A másik, hogy nem feltétlenül érti a piac, hogy mik bizonyos lépéseknek a céljai. Az teljesen egyértelmű, és ezt Nagy Márton is a sajtótájékoztatón elmondta, hogy ennek most véletlenül nem az a célja, hogy több bevétele legyen a költségvetésnek, valószínűleg lesz, de immateriális, hanem az, hogy egy teljesen abszurd állapotot próbáljon a megtakarítási szerkezete, megtakarítási folyamatokban egy számára, meg talán azt mondhatjuk, hogy egy normál piac számára elfogadhatóbb irányba terelni, tehát hogy befektetési alapok, a bankok, a különböző pénzügyi szereplők ne bankszámlán tartsák a pénzt, ami utána bevándorol, illetve tele van a Magyar Nemzeti Bank mérlegében van, amire 18, most már csak 17% kamatot fizet. Ugye nyilván itt a nagy probléma, hogy hogy jutottunk el odáig, hogy 18% kamatot kell fizetni, tehát amiről beszéltünk, hogy azért ez egy évekkel ezelőtt elindult folyamat eredménye, de ez már megtörtént, ezen nincs mit keseregni, tehát a megoldást kell keresni. És igen, azt szerintem egy fontos dolog, hogy vagy fontos üzenete van ennek ez egyébként nyilván megint bizonytalanságot is hozó döntésnek, hogy például aki eddig nem fektette be a pénzét, nem kapott kamatot a bankszámlájára, az gondolkozzon el, hogy 2 év alatt elvesztette, attól függ, hogy milyen inflációs mutatóval számol, a pénz a megtakarításai reál értékének a 30-40%-át. És akkor még nem a legdrágább árufőcsoportokból indultam ki. Hát azért gondoljunk abba bele, hogy ha valaki egy mondjuk az aktív élete során mondjuk 50 évet dolgozik, mondjuk középkorú, mondjuk az átlag magyar életkorból indulunk ki, akkor nincs már nagyon sok évtizede hátra, hogy 30-40%-os reál leértékelődését a megtakarításainak visszakeresse, és hogyha valaki kíváncsi arra, hogy mi lesz a következő nagy probléma Magyarországon a 2020-as években, az ez a fajta vagyondestrukció. Ugye beszélünk körülbelül 20-25 ezer milliárd forint körüli összegről, ami nem hozott semmit a tulajdonosainak, mert készpénzben volt, folyószámlán volt, vagy nulla kamatozású bankbetétben volt. Persze tavaly még ez is jobb volt, mintha részvényt vagy kötvényt vett volna aki. Tehát tegyük hozzá, hogy aki meg befektetett, az most kezd magához térni abból a sokból, ha csak nem volt devizában, amit a tavalyi óriási befektetési eszköz leértékelődés hozott. Tehát amivel szembe kell néznünk, hogy abban a pillanatban, hogy egy kicsit rendbe hozzuk a magyar költségvetés helyzetét, a forint árfolyamot, stb. Jön egy következő probléma, hogy több millió embernek a leértékelődő megtakarításai, azok hogyan esnek ki a jövőbeli keresletből, hogyan lesz megoldva a nyugdíjkiegészítésük, hiszen jelentős részben mondjuk nagyon sokan erre takarékoskodnak, hogyan nem fog jelentkezni a háztartások jövőbeli beruházásaiban, ezt a forrást hogy fogjuk
botolni?
Igen, mert visszakanyarodtunk ahhoz, amikor azt mondtam, hogy persze, az jól néz ki, hogyha az államháztartás per hiány, államháztartás, bocsánat, az államadósság per bruttó hazai termék azért esik, mert magas a nominális növekedés, ami valójában infláció, de ennek itt van a vesztesség oldala, hogy miközben ezen relatív számként a költségvetésről az államadósság helyzetét nézve van egy nyereség, de ezt idézőjelbe tenném ezt a nyereség szót. A másik oldalon van egy brutális veszteség, amit több millió magyar megtakarító szenved el azáltal, hogy persze a saját döntése, hogy hol tartja a pénzét.
És piaci alapon nagyon nehéz lesz ledolgozni szerinte, tehát valahol az államnak kell majd erre valamilyen köztes megoldást kitalálnia.
Hát persze, teljesen nyilvánvalóan. Tehát ott lehet hagyni az útszélen 100 000 ember, de nem lehet ott hagyni 3-4-5 millió ember.
Végül arról kérdeznélek, hogy mire harapnak most a befektetők? Tehát mi a legkúrensebb dolog, termék a piacon, ami most a leginkább mozgatja a befektetők fantáziáját?
Egészen megdöbbentő lesz a válaszom, a mesterséges intelligencia. Általában egyébként ez igaz a tőzsdére, hogy amiről a leginkább lehet hallani, az valószínűleg a tőzsdén is a legizgalmasabb dolog. Tehát ugye itt a klasszikus, hogy amikor már az ember a taxival beszáll, és a taxisofőr is arról beszél, hogy milyen mesterséges intelligenciához kötött részvényeket vásárolt, akkor már erősen a mánia szakaszában jön. Most attól függően, hogy milyen mutatót nézünk, még lehet, hogy nem vagyunk a mánia szakaszában, de azért elképesztő árfolyam mozgások voltak, és hát az a néhány jól ismert papír, amit valamilyen módon kötnek mesterséges intelligencia jövőbeli, mert hát azért ma még ez inkább játék, de a jövőbeli valós gazdasági eredményeihez, azoknak az árfolyam mozgása lényegében egy az egyben megmagyarázza az amerikai tőzsdének az idei emelkedését. Tehát van mondjuk 8 papír, aminek az árfolyama emelkedett 40-50%-kal, és a fennmaradó 400 valahány, mondjuk az S&P 500-as indexben, az meg nem csinált semmit.
Itt is kialakulhat olyan fajta túlértékeltség, mint a dotcom lufi volt?
Kialakulhat, 20 évvel ezelőtt, vagy már lehet, hogy
kialakult. Ingatlan piaci lufi volt.
Persze, tehát hogy ez a mániák, amióta ember él a Földön, azok mindig ugyanazt a ritmust és ugyanazt a menetrendet követik. Hogy ebben hol tartunk, ezt szerintem nincs élő ember, aki meg tudja mondani. Vannak mutatók, amik már nagyon hasonlítanak ahhoz az állapothoz, ami a 2000-es évek elején volt. Vannak, amelyek még messze lejjebb vannak, különböző értékelési mutatók. Cégenként is nagyon, nagyon változó. Ugye itt a közismert, leginkább emlegetett sztori az az Nvidia-é, amely szerintem nagyrészt a véletlen eredményeként állt rá a mesterséges intelligenciára, de egy pillanatokat egy 1000 milliárd dolláros értéket ért el. Hát én még emlékszem, amikor pár éve az Apple elsőként elérte, hogy az mekkora nagy dolog volt. Most pedig van 5 vagy 6 cégünk, ami 1000 milliárd vagy 2000 milliárd dolláros kapitalizációjuk. Tehát, hogy azért ezeket érdemes figyelni, ezeket a folyamatokat, hogy főleg, hogyha valaki tapasztalatlan abba a tőzsdei befektetésekbe, akkor ne a vége felé csatlakozzon föl egy ilyen vonatra, mert nem tudjuk, hogy ez mikor lesz, és milyen szintről lesz egy visszaesés, de az általában nagyon nagy szokott lenni.
A legtöbb beszélgetésben, amikor szóba kerül a mesterséges intelligencia, akkor az mindig előkerül, hogy hogyan veszi el a technológia az álláshelyeket az emberektől. Hogyan fogja kiváltani tulajdonképpen ez az AI az eddig a humán erőforrással ellátott munkát. Ez hogyan hat szerinted a világra a jövőben, mondjuk gazdasági megközelítésben, és hogyha itt sokan kiesnek az értékteremtő tevékenységből, munkából, akkor az ő jövedelmüket hogyan lehet biztosítani?
Hát itt mielőtt erre válaszolok, egy fontos kérdés, amit nem nagyon látok a közbeszédben, hogy miről beszélünk, vagy ebben mesterséges intelligenciáról, vagy szuperintelligenciáról. Mert nagyon egy oldalú az a gondolkodás, hogy most az idézőjelben megint bele szerkesztve ezt a gondolatot, hogy a gépek majd elveszik az emberek munkáját, tehát hogy azért nem a 18. században vagyunk, hogy a gépek elveszik a munkánkat, és ez fontos, hogy ez egy kétirányú folyamat, tehát az ember intelligenciáját is növeli mindaz a technológiai újítás, ami zajlik. Tehát mi magunk is haladunk egy valamilyen fajta szuperintelligencia felé, tehát ma reálisan arról beszélünk, hogy egyrészt súlyos neurológiai, agyi betegségeket, amelyek esetleg mozgásszervi és egyéb problémákkal járnak, fogunk tudni megoldani. Hát ha azt meg tudjuk oldani, akkor valószínűleg nagyon komolyan rá tudunk segíteni arra, ami az emberi gondolkodás folyamatát jellemzi, és rá tudunk segíteni, főleg azokon a pontokon, ahol esetleg az ember eleve rosszabb helyzetből indul, akár egy nagyon alacsony szintű más szuperintelligenciával szemben. Szóval szerintem ez egy fontos dolog, és ez azért is fontos, mert így rögtön máshogy nézünk arra, hogy mennyire veszélyes ez, és mennyire egy lehetőség. Hogyha azt látjuk benne, hogy az orvoslásban, a tudományban, bármi, nem tudunk az életnek olyan területét mondani, ahol ne jelenhetne meg, hogy segíti az emberiséget valamilyen formában, akkor nyilván ez az öröme a dolognak. Az, hogy ez milyen veszélyeket rejt, ezt részben majd meg fogjuk tudni, részben, akik ezzel foglalkoznak, már most nagyon sok ilyenre fölhívják a figyelmet. Munkahelyekre visszatérve, Két nagy irányzatot szoktak említeni, mint történelmi példa. Az egyik az agrárium, ahol valóban megszűntek a munkahelyek a technológiai fejlődés eredményeként. A másik az autóipar, ahol hiába jött be Henry Ford híres gyártószalagja. Nem megszűntek a munkahelyek, hanem folyamatosan nőtt az autóiparban dolgozóknak a száma. Úgyhogy nem tudjuk, hogy itt melyik lesz a meghatározó minta, vagy történelmi példa. Valószínűleg nem is lesz egy, tehát ezt nem lehet ráhúzni ilyen egyszerűen. Lesznek ágazatok, lesznek helyzetek, lesznek területek, ahol jelentős munkaerő vagy munkahelyvesztés lesz. Azt nem tudjuk, hogy aki onnan kiesik, az nem talál le magának állást. Ugye most a közszájon forgó vicc, hogy kétfajta állás lesz a jövőben, mesterséges intelligencia, tréner és kutyasétáltató. De hát ugye kutyasétáltató robot is már évek óta létezik, tehát az se feltétlenül válasz erre a kérdésre. Én szerintem minden, hogyha a történelmet nézzük, minden technológiai előrelépés meghosszabbította az emberiség létét a Földön. Gondoljunk itt például arra, hogy élelmezési problémák a mai napig léteznek a világban. Szerencsére már csak szubszaharai Afrika egyes országaiban, ahol persze emellett jelentős járványok visszavisszatérő módon okoznak szomorú pusztulást, de hogy mennyi mindent sikerült a technológia segítségével megoldani, ami évezredek át egy ilyen sötét árnyként kísérte az emberiség útját. Tehát, hogy én mindenképpen mindenkit arra biztatnék, hogy ennek a dolognak a jó oldalát nézzük, és remélhetőleg abba investáljunk, és ne a rossz oldalába. Most nagyon meg lennénk lőve, lehet, hogy nem minden pillanatban lenne áram itt a stúdióban, hogyha nem lenne egy atomerőművünk, de ehhez egy olyan program vezetett el, ami először pusztított, és utána jött a békés felhasználás, és reméljük, hogy soha többet nem fogják olyan célokra használni.
Záró kérdés, vagy inkább záró összegzés. Mindaz, amit elmondtál a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, hogy az hogyan hat mondjuk a munkahelyekre, abból az is következik, hogy akkor az alapjövedelmet, mint egy állami fiskális intézkedést, azt valószínűleg újra napirendre kell tűzni, és alaposabban és mérehatóbban, mint eddig történt.
Szerencsére nincs is levéve a napirendről, tehát jelenleg is zajlik például az Egyesült Királyságban egy ilyen program, de már felsorolni is nehéz lenne, hogy hány laboratóriumi szintű, tehát kisebb, kismintájú, vagy csak elvont tudományos elemzés tárgyaként, de hogy ez azért évtizedek óta benne van a levegőben, szerintem elkerülhet, valamilyen formájában elkerülhetetlen. Tulajdonképpen, hogyha ránézzünk egy modern fejlett gazdaságnak a szociális, pénzügyi működésére, ahogy említetted itt a fiskális szempontok az elsődlegesek, már most fel lehetne fedezni benne valamilyen szintű alapjövedelmet. Már most látszik, hogy mondjuk az alsó öt jövedelmi decilisben az emberek nem adót fizetnek, hanem nettó transzferekhez jutnak hozzá. Tehát tulajdonképpen a modern fejlett gazdaság ráállt arra, hogy a háztartások egy jelentős részét vagy a jövedelmi helyzete miatt, vagy valamilyen nehezen kezelhető élethelyzet miatt, vagy azért, mert családok alakulnak ki, gyerekek születnek, leveszi abból a csoportból, ahol nettó befizetők vannak, és átkülnek egy olyan csoportba, ahol nettó transfer felvevők. Ez tulajdonképpen előrejelzi azt, hogy milyen irányba megyünk. Mi lehet ennek a költségvetési forrása? Most egy nagyon egyszerű példát mondok, ami nyilván nagyon absztrakt és elvonatkoztat az élet nehézségeitől. Ha egy adott szektorban jelentős extra profit jön létre, annak az árán, hogy munkahelyek szűnnek meg, és a munkahelyek árához képest jóval olcsóbb technológia helyettesíti ezeket a folyamatokat, onnan egy részt elvonhat valamilyen adózási rendszer keretén belül a kormányzat, és használhatja arra, hogy például valamilyen formáját ennek az alapjövedelemnek.
Vagy legalább kevesek által megtermelt jövedelmet lehet szétteríteni sokak között, akik nem járulnak hozzá.
Igen. De az fontos, hogy lehetőség szerint olyanoktól elvenni, ahol valóban létrejön az az extra profit. Tehát, hogy a valós extra profitot adóztatni.
Jaksi György, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm én is.